Különleges tisztelettel és szeretettel üdvözöllek benneteket. A jó atya áldjon meg ezen délelőtti óra alkalmával, hogy legyünk azok a személyek, akik igyekszünk az Úr Jézus szolgálva követni az ő akaratát, és az ő neve dicsőítését élve, készülve és készüljünk az ő országa számára. Sokszor az ember arra gondol, hogy van elegendő ereje az életnek tovább vitelére. Nem mindig úgy van, nem mindig úgy sikerül, de a délelőtti óra alkalmával remélem, hogy meg fogjuk érteni azt, hogy ki által lehet nekünk egységben és erőben élni a minden napjainkat. Az alapígét, amit szeretnék felolvasni, 1. Korintus 1. fejezetének 10 versét, amely a következőképpen hangzik. Kérlek azonban titeket, atyám fiai, a mi Urunk Jézus Krisztus nevére, hogy mindnyájan egyképpen szóljatok, és ne legyetek köztetek szakadások, de legyetek teljesen egyek ugyanazon értelemben és ugyanazon véleményben. Úgy látszik és úgy érthető, a Pál apostol idejében voltak olyan dolgok, amikor felfigyelt, hogy mi a tennivaló és mit kellene tegyen, hogy a gyülekezetbe mindig rend és Isten akarata nyilvánuljon meg. És körülbelül volt olyan a korintusbeli gyülekezetben is, amire meg kellett kérje Pál apostol a gyülekezeti tagokat, és úgy kezdte az ő Biblia kifejezett szavaival, kérlek azonban titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez egy olyan kifejezés, amikor hivatkozik Pál apostol Jézus Krisztusra. És úgy próbálja elmondani azt, amit szeretne, hogy láthatóvá legyen a gyülekezeti életben, hogy azt mondja, hogy egyenlőképpen szóljatok, egyenlőképpen az egység irányába haladva, úgy éljétek meg életetek napjait, hogy valójában az Úr Jézusnak neve dicsőítésére szolgáljon a mi életünk. Vannak esetek, amikor olyan dolgok is létrejönnek, úgy a családi körbe, mint a gyülekezeti életben, amikor úgy néz ki és úgy látható, hogy valami egyenetlenség is történhet, vagy történt. És erre is figyelmezteti, hogy ez nem helyes, nem jó, nem jóra vezeti a gyülekezeti életet, hanem inkább mi az, ami jóra tudja vezetni. Azt mondja a következő mondat, ugyanazon értelemben és egy ugyanazon véleményben legyetek egymás iránt. Ez a kifejezés az atyafiú fia megszólítással az apostol enyhíteni kívánta mondani valójának súlyosságát. Ugyanakkor arra az emlékezteti a testvéreit, hogy valamennyien egy családot képezünk, úgy a gyülekezeti életben is úgy kellene legyen. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, mondta Jézus. Milyen alkalomkor mondta az Úr Jézus ezt a szót? Olvassuk el a Máté 23. fejezetének 8 versét. Amikor elhangzott ez Jézus ajkáról, a Máté 23. fejezetből olvasom a következőt, a 8 verset. 23 és a 8. Ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Az Úr Jézus ezt a kifejezést használja, amikor beszél a néphez. És úgy próbálja mondani, egész közel érezve magát, ti pedig ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek, a Krisztus, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Mit akar ezzel mondani? Hogy ne tegyük azt, ami nem helyes, ami nem jó és nem alkalmazható. Az Úr Jézus is ezen a véleményen volt, és azért említette. Szinte összhangban van Pál apostolnak az ő szavával, amit olvastam az előbb, de még folytatom a gondolatot, ugyancsak a Korintus első levelének, első fejezetének 12. versét szeretném olvasni. Első Korintus első fejezetének 12 versét. Azt értem pedig, hogy mindenitek, ezt mondja, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Egy kis vélemény cserélgetés történt itten a Pál apostol idejében, amikor írja a korintusiaknak ezt a levelet, hogy úgy vette észre és úgy látta, hogy vannak ilyen különböző megjegyzések, és az emberek próbálják megfigyelni egyiket is, másikat is, és különböző véleményeket fejeznek ki, és azt mondja, azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja. Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Tegyük fel a kérdést, kedves testvérek, hogy amikor ezek az emberek így próbálták megmagyarázni és bemutatni az ő véleményüket, hogy milyen a véleményük egyik iránt vagy a másik iránt, akkor azt látjuk, hogy Pál apostol próbálja figyelembe hozni a testvéri közösségnek, mit akart mondani ezzel. Kié kell tulajdonképpen a testvéri közösség legyen. Valakit ki kell válasszunk, akit többre értékelünk, mint a másikat. Mert ilyen dolog történt, úgy látszik a Pál apostol idejében is, és a levél írásában kifejezi azt, hogy igenis így fejezték ki egyik a másik, hogy én ezé vagyok, azé vagyok, és Pál apostol utólag mit mond? Én meg Krisztusé. Ilyen vélemény is volt. Mi a teendünk ilyen esetben? Kit válasszunk? Ki legyen a mi fő életünknek irányítója? Nem, de Jézus Krisztus kell, hogy legyen. Ő az egyetlen megváltó személy, aki képes bennünket jó irányba vezetni és irányítani. Azt mondja a továbbiakban a következő gondolat, amikor ezekről elmélkedünk és gondolkodunk, hogy miért történt így. Azt mondja, Pálé vagyok, mondták, de az apostol nem ismerte el a pártoskodást, még akkor sem, ha őt támogatták. Mit nem ismerte el Pál apostol? A pártoskodást, hogy én ezé vagyok, vagy azé vagyok. Hanem inkább, mit mondott? Mások mondják, én Apollósé vagyok. Pál apostol harmadik misszió útjára indult, találkozott Apollóssal Efézusban. Apollós nagyon tehetséges íge hirdető volt, Apollós alexandriai zsidó volt. Én Kéfásé vagyok, ez is elhangzott. Az arám Kepla jelentése gurullókő. Kéfásnak a neve tulajdonképpen mi a megmagyarázat? A gurullókő. Mivel Krisztussal járt, sokan közéje csoportosultak. Ezért Péter jelentősebb előnyben volt, mint Pál apostol vagy Apollós. Én Krisztusé vagyok, akik a Krisztusi párthoz csatlakoztak. Elutasítottak minden más vezetőt, gondolkodásukban mindenkit őtőle függetlenül. Akaratok szerint lenne, annak ellenére, hogy Krisztusban mindnyájan egyek vagyunk, csak is Krisztusban van az igazi egység. Ha úgy vesszük észre sokszor, hogy nincsen az igazi egység, nem látható a gyülekezet életünkben, különböző véleményen vagyunk egyik a másik, akkor mit kell figyelembe tartsunk, figyelembe vegyük? Mi egyek kell, hogy legyünk, és Krisztusban. Az igazi egység az Krisztusban van. A pártoskodás szellemének minden változata helytelen. A lelki vezetők pártoskodása életi ellentétben áll Krisztus tanításával. Ha valaki, ami történt itt, ahogy a leírt levélből olvastuk, hogy a pártoskodás nyilvánult meg, hogy egyik jobban kedvelte Pált, a másik Apolóst, de ha megfigyeljük, a magyarázat azt hozza ki a mi részünkre, hogy ki kell igazából legyen a mi irányítónk és vezetőnk. Amikor azt mondta az utolsó szavába, hogy én Krisztusé vagyok, mit merünk elmondani? Valójában tudjuk és meg vagyunk győződve, hogy mi is a Krisztuséi vagyunk. Nem emberekhez csatlakozva, emberi különlegességeket megfigyelve és aszerint élve. Minden gyülekezeti tag igyekezzen, hogy egy célkitűzésük, tervük és egy szívük legyen. Mire van a figyelmeztető felhívás? Minden gyülekezeti tag igyekezzen azon, hogy célkitűzésük, sük, tervük és egy szívük legyen. Senki ne tekintse érvénynek, vagyis érvelésnek azt, ha mindenkitől más a nézete és más a meggyőződése, és a közösségtől eltérően saját feje után megy. A Profétaság lelkének 5. kötetéből van ez a megjegyzés, a 417. oldal. Nézzük meg, mi a Krisztus ohaja és imájának lényege. Tudjuk azt, hogy az Úr Jézus, volt egy alkalom, ami fel van jegyezve a János evangéliumában, egy különleges imát mondott, amiben belefoglalt minket is. A János evangélium a 17. fejezetéből szeretném olvasni, amikor Jézust hallgassuk, az ő szavait, amely a következőképpen hangzik. A 20. és 21. verset szeretném olvasni. Amikor az ő imáját kifejezi, azt mondja, de nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Mi volt a fő mondani valója az ő imájában? Azt mondja, kifejezi, hogy különleges kérés. Nem csak ő érettük könyörgök. Nem csak mi érettünk könyörök, hanem amikor a misszió tevékenységbe belefoglaljuk életünket és végezzük, akkor akik elfogadják Jézus Krisztust, azokért is már imádkozott. És mi volt a fő mondani valója? Hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te én bennem, atyám, és én te benned. Hogy ők is egyek legyenek, mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Mit fog a világ látni a mi életünkből? Látható-e az, ami Jézus Krisztus életéből látható volt, amit szeretett volna, vagy szeretne, hogy az imájának eredményeképpen látható legyen a mi hitéletünkben is, hogy egység és az ő jelenléte és vezetése látható mi bennünk. A szülők szíve szomorú, amikor azt tapasztalják, hogy gyermekei között szeretetlenség, gyűlölet és viszály uralkodik. Gondolom, van ilyen tapasztalat minden szülő részéről, akinek vannak gyerekeik. És mit akar ez mondani a mi részünkre? Mit mutat ki az, amikor a szülők tapasztalják és lássák azt, hogy gyermekeik között nincsen békesség, szeretet, egyetértés? Hasonlóképpen kell ráfigyeljünk arra, hogy ugyanúgy lehet a testvéri közösségben is. Szomorú szívvel mondja, amikor azt tapasztaljuk, vagy tapasztalják, hogy a mi gyermekeink között nincs szeretet, hanem szeretetlenség, gyűlölet és viszály uralkodik. Ha ugyanez megtörténik a felnőtt korbeli testvéri közösségben, akkor valójában van mit tenni. Van mire odafigyelni, van valakihez járulni kell, aki képes ezeket az a dolgokat helyre irányítani és helyrehozni a testvéri közösség a családi körben. A főpapi imájában Jézus háromszor említi az egység gondolatát, amiből olvastam a János evangélium a 17. fejezetéből. Mindegyikünknek ugyanaz az atya, és figyeljük meg, hogy a kis proféták közül a Malakiás proféta 2:10. Versében mit találunk, Malakiás? Az Ótestamentum kis profétája. Malakiás 2:10. Nem egy atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtett-e minket? Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyánk szövetségét? Kemény szavaknak találom. Ha valaki azt próbálja mondani, hogy én külön vagyok, több vagyok, azt mondja az ige Malakiás prófétán keresztül, nem egy atyánk van é mindnyájunknak? Nem egy Istenünk, Isten teremtetté minket? És miért van az, hogy az egyik ember más jellemmel, más cselekedetekkel nyilvánít ki az ő életében? Miért csalja hát kiki az ő fele barátját, megrontván a mi atyánk szövetségét? Kiknek szól ez, a világiaknak? Azt mondja, úgy olvastam, fele barátaink, ha mi a testvéreinket vagy fele barátunkat megcsaljuk. Ilyesmi is megtörténhet? Igen, megtörténhet. Folytatom a gondolatot. Egységben van az erő. Ha nincs egység, ha nincs egyetértés, ha széthúzás van, akkor hanyatlás jön létre. Mégis egyeseket önmaguk túlértékelése, a lelki gőg az, ami megnyilvánulhat. Én külön vagyok, mint a másik. Én több vagyok, mint a másik. Mi ez? Hogy van megmagyarázva? Lelki gőg. Rangutáni vágy. Oly messzire vissza hogy hittestvéreinket semmibe is vesszük. Lehetséges ilyen is, hogy hittestvéreinket semmibe se vesszük? És mi fog történni ezután, ha ezek megnyilvánulnak egyes lelkületű személyekben? A gyülekezet békéjét megrontják, amikor Pál úgy érezte közeli halálát, a gyülekezetért aggódik. Vajon ma ki aggódik a gyülekezeti életek felett? Ki az, aki kifejez olyan dolgokat, amire oda kellene figyeljünk? Hogy maga Jézus Krisztus is aggódik az egyházért, az ő gyermekeiért. Figyeljük meg, hogy mit fogok felolvasni a Cselekedetek könyvének 20. fejezetéből, amely tanulságú szolgálhat a mi részünkre. Cselekedetek könyve 20 rész, 28-tól a 30-ig. Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázóká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett ki, Jézus Krisztus. Mert én tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt, ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Ilyesmi nem kellene megtörténjen sehol egy gyülekezetbe sem. Ami itten fel van írva és figyelmeztetve. Inkább mire figyeljünk oda? Azt mondja, úgy kezdi a 28 versben, viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra. Testvérek, egymásra vigyázzunk. Melyben kitett minket vigyázóká? Azt mondja az ige, a Szentlélek titeket vigyázóká tett, az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérén szerzett Jézus Krisztus. Még egy pár gondolatot szeretnék megosztani, amit a következőkben, mivel az Efézus beliekhez írott levelét tanulmányozzuk, ebből is választottam ki olyan Biblia verset, ami hozzánk szól, ami bátorít, ami igyekezetünket arra szeretné terelni, hogy igyekezzünk egységet teremteni és létrehozni. Az Efézus 5 rész 25. versét olvasom, amely a következőképpen hangzik. Lehetséges, hogy úgy vesszük, hogy hát most már csak nekünk, mint férfiaknak van itt szó. De vegyük figyelembe azt teljes mértékben. Azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Kivel beszél itt? Kinek szól ez az üzenet? Nekem és nekünk, mindannyiunknak. Mert ki a fő? Azt mondja, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket. Miképpen Krisztus is szerette az egyházat. Ha Krisztus szerette az egyházat, akkor elvárja mi tőlünk úgy férfiaktól, mint nőktől, hogy szeressük egymást, szeressük családunkat, szeressük testvéreinket. Az Úr Jézus az ő főpapi szolgálatát is az ő gyermekeiért végzi. Melyik az a főpapi szolgálat? Az Úr Jézus befejezte teljes munkáját, a megváltás munkáját, vagy még mindig dolgozik? Én úgy ismerem és úgy tudom, hogy az Úr Jézus mikor a mennybe ment, a szombatiskolán keresztül tanulmányoztuk azt, hogy miképpen kapta meg a bevonulását a mennyei Jeruzsálembe, amikor megkapta a királyi koronát és minden tisztséget, ami őtet illette, az atya átadta neki. És a főpapi szolgálatát is az ő gyermekeiért végzi, amit már említette, amelyek a jegyessei, a mennyasszonya. Ki az az egyház, melyik az az egyház, amelyiket elhívott mennyasszonyának? Akikért dolgozik még ma is, közben jár az atyához. Kikért? Akik hozzájárulnak, akik megvallják a bűnt és elhagyják. Azokért. Várva a napot, amikor földi népéért eljő, az egyház vezetőit arra kéri Pál apostolon keresztül, hogy úgy vigyázzanak az egyházra, mint akik felelni fognak a főpásztor előtt. A következő dolgokra hívja fel a mi figyelmünket mindannyiunk részére. Vigyázzatok, őrizkedjetek, imádkozzatok az egyházért, igyekezvén megtartani a lélek egységét. Az Efézus 4 rész 3 versét fogom olvasni még. Efézus 4 rész 3 vers. Így hangzik, egy a test és egy a lélek, miképpen elhívatástoknak egy reménységében hívattatok el is. Vajon miért próbált Pál apostol bennünket erre az ígére, erre a szavakra figyelmeztetni? Elsősorban azt mondja, vigyázzatok. Mit jelent az, mikor vigyázni? Mert nem tudjuk, hogy előttünk mi fog történni. Különösen, amikor kocsit vezetünk, számtalan hely találjuk azt a jelt, hogy vigyázz, mert nem tudod, mi van előtted. Hasonlóképpen kellene a hitéletünkre is vigyázni, hogy őrizködjünk és imádkozzunk önmagunkért. Én úgy olvastam, hogy egymásért. Igyekezvén megtartani a lélek egységét. A következő Biblia verset szeretném még ugyancsak Pál apostol az ő leveléből a filippelieknek írt következő szavakat olvasni. A Filippi 2 rész 2-től a 8-ig terjedő verseket szeretném felolvasni. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén egy érzelem, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymás különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is. Aki mikor Istennek formájába vala nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítvén szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Sokszor milyen a mi nézetünk a másik iránt. Úgy olvastam, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. A lelki dolgokban is ez kellene vezessen bennünket mindig, hogy a lelki dolgokban igyekezzünk segíteni, ha szükség van a mi fele barátunknak. És ne lenézni, hanem segíteni, előbbre irányítani. És mikor történik meg? A következő Biblia versben olvastam azt, annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Jézus Krisztusban is. Mit tett Jézus? Milyen megjelenése volt az emberiség között? Önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, engedelmes lévén halálig, meddig? A keresztfának haláláig. Mi tud történni, amikor egy család, vagy egy gyülekezeti család meghasonló házá válik? Ha valami sikerül a sátánnak, hogy meghasonló házzá tegye, az mi fog történni? Sem a család, sem a gyülekezeti élet nem állhat fent. A feljegyzés szerint elpusztul. A következő gondolattal szeretném zárni, és még egy pár dolgot szeretnék egy másik helyről felolvasni. Sátán nagy erőt fejt ki maradék egyház ellen. Ha volt valaha idő, amelyben Isten népének össze kellett tartania, az most van, ma van. Ezt is az prófétaság lelkének, a Testimonios 5. kötetének 203. oldaláról említettem. Mi az én feladatom, és mi a mindannyiunk feladata? Csoportosuljunk Krisztus keresztje köré. Járuljunk hozzá, azt mondja a zsidókhoz írt levélben, a kegyelem királyi trónjához, hogy mit kapjunk? Irgalmasságot és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségre. Sokszor az ember kevésbé tud megalázkodva alárendelni magát az isteni vezetésnek. Mit hoz létre akkor ez? Azt hozhassa végre, hogy szétszakadás, elválás. Van itt egy könyv a kezembe, amiből szeretnék egy olyan a befejező részéből egy pár jó gondolatot felolvasni. Volt egy személy a tanítványok közül, aki az Úr Jézustól kérte, hogy a vizen tudjon járni. Tudjátok, kiről van szó. Ez Péter volt. Erről a gondolatról van egy fejezet leírva, amit szeretnék, és kérném a türelmeteket, hogy hallgassátok meg ezt a feljegyzés. A következő illető, aki írta, az mondja magáról. Meg kellett tanulnom, hogy nem engedelmeskedhetek anélkül, hogy teljesen Krisztusra hagyatkozzék. Ha valaki nem tud teljesen Krisztusra hagyatkozni, akkor mi történik? Az az igazi engedelmesség, ha nem tudjuk magunkat rábízni. De ha ezt megtettem, akkor szabadon engedhettem, hogy az ő szent lelke átjárjon engem. A János 15. fejezetének 4 és 5 verse és a 7 azt mondja, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlő tőkén marad. Aképpen ti sem, hanem ha én bennem maradtok, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Egyszer hallottam ezt a mondást. A félelem kopogtatott az ajtón. A hit válaszolt. Senki sem volt ott. Ahogy becsukod egy könyv hátsó borítóját, a gondolat, hogy átadod és aláveted akaratodat Istennek, és a hatalmon lévőknek talán nyomasztó, sőt ijesztő lehet, hogy át kell, vagyis kell, hogy engedelmeskedj a feletteseidnek. Ha Péter apostol melletted ülne, egyetértően bólogatna, hogy mennyire küzdött azért, hogy alávesse erős, rátermett személyiségét Jézusnak. Péter mégis a vizen járt, és ezen az élményen keresztül hamar megtanulta, hogy mivel Jézus vele van, tökéletes biztonságban van. Neked és nekem is át kell kelnünk a bizonytalanság mély vizén. Mi történik, ha kilépünk a saját akaratunkból, és hitben alávetjük magunkat, és bízva merészkedünk? El fogunk süllyedni? Nem. Hajlandók vagyunk elhagyni a csónakot, és rászegezzük tekintetünket, Jézus megadja nekünk az erejét, és képessé leszünk megtenni azt, ami lehetetlennek tűnik. Akár csak Péter, milyen dicsőséges szabadság létezik, amikor az alávetettség elvét alkalmazzuk az életünkre. A védekezések összeomlanak. Teljesen nyitottan állunk az Úr és mások előtt. Állandó közösségben maradunk az ő lelkével. Az alárendeltség által megismerhetjük, mit jelent igazán felszabadulnunk, felszabadultnak lenni. Tele lehetünk hittel, végre szabadok lehetünk, hogy mindazzá váljunk, aminek Isten teremtett minket. Amen.